Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére Istennek igéjét Mózes második könyvének 33. fejezetéből, az első verstől a 11. versig terjedő szakaszból. Azután így szólt Mózeshez az Úr: eredj, menj el innen a néppel együtt, amelyet felhoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódaiknak adom azt. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, emóriakat, hettitákat, perizieket, hívieket és jebúsziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit, mert az Úr ezt mondta Mózesnek: mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is köztük lennék. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hórep-hegytől fogva. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el, és ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az Urat kereste. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, és mindenki odaállt sátra bejáratához, és nézte Mózest, amint bement a sátorba. Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhőoszlop ereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál, így beszélt Mózessel az Úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatra rendelt ifjú, Józsué, a Nun fia nem távozott el a sátorból. A mi Úrunk Istenünk áldása legyen az ő igéje meghallásán, szívünkbe tartásán, gyertek imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atya, mi a Te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel adunk neked hálát, minden hozzánk és az egész emberi világhoz való jóságodért, kegyelmedért. Áldunk Téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért, mindenek felett a világ megváltásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Ad nekünk, Atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, és dicsőíthessünk Téged. Nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a Te szolgálatodra, és szentségben és igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és szerető Atyánk, segíts most minket abban, hogy ígédre, üzenetedre figyeljünk, a Te világosságodban élhessünk, és a Te utadon járhassunk. Ami Urunk Jézus Krisztus segítségével, jövel teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal, újítsd meg szívünket. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg a mai Isten tiszteletnek alapigéjét Mózes második könyvének 33. fejezetéből a 7. verset. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel, messze a tábortól, és kijelentés sátrának nevezte el. És ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az Urat kereste. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a családi közösségekben gyakran előfordul, hogy ha a gyermek rossz fát tesz a tűzre, akkor mindenki ráfigyel. A szülő ilyenkor két érzéssel küszködhet. Az egyik az igazságérzet, hogy bizony meg kell büntetni a gyermeket, hiszen rosszat tett, és az igazságnak helyre kell állnia, mert sosem tanulja meg azt, hogy mit szabad, és mit nem szabad. Soha nem tanulja meg azt, hogy milyen határok között kell élni az életben. És meg kell tanítani neki, hogy az az alapigazságot, amelyet mi is élünk, és gyakran el is szenvedünk, hogy a bűnt büntetés követi. Vagy így, vagy úgy. Ez tehát az egyik érzés, amely bennünk van ilyenkor. Ha egy szülő ezt nem teszi meg, akkor gyermeke nem ismeri meg az igazságot, és nem ismeri meg az élet fontos szabályait, törvényeit. Azonban az igazság érzet mellett van a szülőben szeretet is. És gyakran ez a kettő konfliktusban van egymással. Van a szülőben szeretet is, mert szereti a gyermekeit, és bizony pont emiatt a szeretet miatt, emiatt az érzés miatt nehéz kiróni a megérdemelt büntetést. Tudja, hogy bár a gyermeke megérdemelne valamit, egy fülest, vagy akármilyen más büntetést, mégis a szeretet miatt nem tudja megtenni ezt. Talán voltunk mi is ilyen helyzetben szülőként, vagy gyermekként is éreztük ennek a dolognak a feszültségét. Ott van a szülő, tudjuk jól, hogy várható a büntetés, és mégsem történik meg. És ilyenkor jön életközelbe egy gyermek számára, hogy hát lám, mennyire szeret engem az én szülőm. Mennyire fontos az, hogy bár van igazság, de mégis a szeretet talán egy kicsit fölé növekszik, az igazság fölé. Tudjuk jól, hogy a mai napon gyermeknap van, és gyermekek vannak középpontban. Azonban az ige egy olyan történetet mesél el, amelyben pontosan egy ilyen atya-gyermek kapcsolat van, és nem életkorban kisgyermekekről van szó, hanem hitben kisgyermekekről. Az a jó szülő, és a történetből is mindez kiderül, aki integrálni, egyensúlyban tartani tudja ezt a két érzést, az igazságérzetet és a szeretetet. Azért beszélek erről, mert e példa az örökkévalóság táblataiban megvalósult integrációra, a szeretet és az igazság tökéletes egységére és egyensúlyára mutat rá. Erről szól mai Isten tiszteletünk alapigéje is. Mert az a tapasztalás, hogy mi emberek nagyon nehezen tudjuk egységben kezelni igazságérzetünket és szeretetünket. És nem csak a gyermekekkel kapcsolatban, hanem embertársainkkal kapcsolatban sem. Valahogy úgy érzem, hogy hol egyik, hol másik kerekedik felül. Hol a dörgedelmes igazság követelése, hol pedig a mindent elnéző, az igazságra tekintettel nem lévő szeretet érvényesül. Attól függően, hogy milyen embertípusok vagyunk. Az igében azonban Isten nagyon szépen megmutatja azt a határmezgyét, ami mentén ő egyensúlyban tudja és tudta tartani az igazságot és a szeretetet. De miről is szólt az igeolvasás igéje? Izrael vétkezett, mint egy rossz gyerek. Vétkezett, bűnt követett el az őt Egyiptomból kihozó Isten ellen. Olyanok valóban ők, mint valami rossz gyermekcsapat, akik még nem értik a felnőtteknek a világát. Nem értik a felnőtt világnak a szabályait, amely szabályok az életnek a szabályai, amelyek mentén haladva a legjobb mederben halad az élet. Lássuk, hogy reagál Izrael vétkére Isten. Mert lehet, hogy az igazság azt követelné, hogy mindent döntsön romba, pusztítsa el őket, kapják meg a méltó büntetésüket, vagy azt mondja talán, hogy elnye-belnye, rosszalkodtál, de nem büntetlek meg. Nem büntetlek meg, mert szeretlek. egyik válasz sem igaz. Az Úr nem akar a nép között maradni. Az Úr nem akar a nép között maradni, mert a nép vétkezett ellene. Nem akar közöttük maradni, mert haragra gerjedt ellenük. Tudjuk jól, hogy a vétek abban volt, hogy az éppen megszabadult Izrael nem bírta elviselni a szabadságot. Kiszabadította őket Isten hatalmas csodákkal Egyiptomból, és ott vannak valóban szabadon, mindenféle kötöttség nélkül, és adja az Úr nekik a törvényt, és ehelyett, hogy élnének ezzel a szabadsággal, hogy boldogok lennének és örülnének annak, hogy Isten közöttük van, mit csinálnak? Bálványt építenek maguknak, az aranyborjút. Hatalmas szabadság, hatalmas táblatok, olyan ez, mintha két lehetőség között választhattak volna, felmenni egy nagy hegycsúcsra és gyönyörködni a végtelen panorámába, bemenni egy nyomorúságos, nyírkos, nedves, penészes, dohos barlangba. És ők az utóbbit választották. Bemenni a bálványimádás sötét szobájába. Igen, Isten ezért haragszik a népre. Ott a nyilvánvaló ajándék, ott a nyilvánvaló szabadság, a szeretet. És mit tesz erre a nép? Békjót, a bálványimádás békjóját teszi magára, gusba köti önmagát. Így viselkedett Izrael. Ez volt a nagy vétke. Nem nőtt fel ahhoz, hogy szentségét megértse, megérezze, vagy csak megsejtse. Itt érezzük annak a jézusi mondásnak a súlyát, amely arról szól, hogy ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé. Igen, izraeli disznó módra viselkedett. Isten hatalmas dolgot készített az ő számára, és mint egy buta állat nem tudott mit kezdeni vele. Isten azonban mindenre nem úgy reagál, ahogy már hallhattuk a történetből, és szóltam is erről, mint egy duzzogó kisgyerek. Nem úgy reagál, mint aki, na most megmutatom az én hatalmamat és szentségemet, és majd jól megbüntetem őket, és majd mindenki erről fog írni, és erről fognak zengeni az egyiptomi történetírók is, hogy lám, megszabadult egy nép, és mégis elpusztult a pusztában. Isten nem ezt teszi. Igaz, a szent nem bírhatja a bűnt. Nem lehet összekeverni. Olyan ez, mint amikor forró fémet, olmot csöppentünk bele a vízbe. Ez nem fog elkeveredni a vízzel soha. Megszilárdul és különállóként ott marad. Igen, Isten sem bírja a bűnt. Az ő szentsége és a bűn összeegyeztethetetlen. És mit tesz? Kivonul a nép köréből. Beszédes ez a kivonulás. Hiszen Isten ezzel azt nyilvánítja ki, hogy a magának bálványgyártó, a maga útját járni akaró népet, ő nem akadályozza meg ebben. Menjetek csak. Ezt akartátok? Menjetek. Hiába a nagy szeretet, hiába a nagy szabadítás, hiába a csodák megtapasztalása. Hányszor mondják mai keresztjének, bezzeg, ha ma Jézus itt lenne, és látnánk a csodáit, a gyógyításokat, akkor majd hinnénk neki. Hát itt van ez a nép. Kell ennél több csoda? 10 csapás? Tengerketté választása? Kell ennél több csoda? Felhőoszlopba és tűzoszlopba történő vezetés? És ott van, eltelik néhány nap, néhány hét, és már engedetlenek. Igen, Isten kivonul. Kivonul, és hagyja, hogy a maga útját járja a nép. Nem akadályozza meg őket. Ő teret ad az embernek. Ő teret ad a mi akaratunknak, és igen, van szabad akaratunk. Akár választhatjuk a bűnt, de választhatjuk az ő útját is. A történetet látva, kicsit elgondolkozva rájöhetünk arra, hogy mennyire így van ez akkor is, amikor mi is saját életünket építgetjük saját elképzeléseink szerint. Amikor végezzük kisebb-nagyobb vétkekkel terhelt dolgainkat, amikor nem akarjuk tudomásul venni, hogy Istennek olyan szándéka van életünkkel, amely százszorta szebb és százszorta jobb jövőt tartogat számunkra, ami kicsinyes emberi elménkkel ki tudnánk gondolni. Középkori teológusok mondták, Deus Semper Maior, Isten mindig nagyobb. Isten mindig nagyobb, mint a mi terveink. Isten mindig nagyobb, mint a szabadságról és boldogságról alkotott emberi elképzelések. Isten mindig nagyobb. Nagyobb, mint egy keleti despota, egy kényúr, aki engedetlen népét talán mindegy szálig kiirtaná. Ő nem ezt teszi. Ő kivonul a táborból. Mózes, aki felfogja Isten szentségét, némán engedelmeskedik ennek az isteni szándéknak, fogja kijelentés sátrát, a pusztai szentélyt, és kiviszi Izraelből, kiviszi a táboron kívülre. Olyan ez, kedves testvéreim, mintha az Úr gondolna egyet, és azt mondaná, hogy nem akarok itt lakni ebben a városban, sőt, mondok egy erősebbet, nem akarok itt lakni ebben az országban, és fogná az ő szentélyeit, reménység szerint ezt a helyet is, és kivinné. Nem akarom, hogy a jelenlétem itt legyen benn, ebben a bűnös közegben. Nagyon döbbenetes ez. Isten nem pusztít. Nem büntet közvetlenül, és mégis az, hogy ő elfordul a népétől, talán mindennél fájdalmasabb. És mindennél jobban feléleszti az emberben a lelkiismeretet. Bűnbánatra indít. Megdöbbent. Az, akinek köszönhetjük szabadságunkat és életünket, elhagy minket. Azonban észre kell vennünk, hogy Isten Izrael közösségéből való kivonulása nem csak a haragról és az igazságról szól, mert Isten etette mögött meghúzódik bizony a szeretet is. E szeretetet jelenti a sátor neve, a kijelentés sátra, vagy ahogy az eredetiben olvashatjuk, a találkozás sátra. Isten elhagyja Izrael, de nem végleg. A találkozás lehetősége megmarad. Aki akar, az kimehet. Aki akar, az oda mehet hozzá. Isten elhagyja Izraelt, de mégis hagy egy utat. Ábrahámnak tett ígérete miatt nyalábolta fel a rabszolgaságba sínylődő Izraelt, és mint járni tanuló gyermeket vezetgette. Azonban most magára hagyja, a bizalomon alapuló szimbiózis megszűnik, és ezek után már Izraelnek kell megtenni az első lépést, ha találkozni akar Istennel. Izrael tehát annak ellenére, hogy vétkezett, közeledhet Istenhez. Így vagyunk mi is. Így vagyunk mi is, akik ezernyi mások által talán nem is látott és nem is ismert förtelmes vétkekkel szakítjuk el magunkat Istentől. Mi is, akár a 4000 évvel ezelőtti bálványimádó rítusoktól megrészegült marokkói nép, mi is találkozhatunk Istennel. Annak ellenére, hogy sokszor rágondolva tagadtuk meg őt, annak ellenére, hogy nyilvánvaló vétkeket követtünk el, ő nem tűnik el. Ő megtalálható. Ő nem burkolózik a megsértődés fellegvárába, hanem csak félrehúzódik. Csak félrehúzódik, mint egy apa, aki hazavárja tékozló fiát. Isten tehát szeretete nyilvánvaló tanúság jeleként meghagyja a találkozás lehetőségét. Áll a találkozás sátra. Megvalósult Isten szeretete és haragja is. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy Isten határt szabott haragjának, ahogy Káin a testvérgyilkos esetében is tette, mert őt sem tiporta el, nem nyomta agyon, mint egy legyet. És bár földön futásra károsztatott Káin, a homlokára jelet tett, és így mentette meg őt a gyilkosoktól. A bálványimádó népet sem pusztítja el teljes mértékben, akárhányszor is vétkezik ellene. Olvassuk végig a pusztai vándorlás történetét. Zúgolódás és vétkeknek a sora, és ennek a története. És mindig van egy pici büntetés, mindig van, mondhatnám azt is, egy kis ostorcsapás, de soha nem pusztul el teljesen a nép, és bemegy a nép, és Isten megtartja az ígéretét. Alapigénk is arról szól, hogy élő és valóságos ez az isteni kegyelem, amely a vétkek ellenére hagy helyet a találkozásnak, amely nem hagyja el végleg a bűnöst. Nem sértődik meg annyira, hogy ha kopogtatnánk az ő ajtaján, akkor ne nyitna ajtót. Aztán az új szövetségre tekintve már a zsidókhoz írt levél arra figyelmeztet bennünket, az új szövetség népét, hogy nem csak a pusztai szentély létezett, és nem csak a zsidók számára volt egy körülhatárolható hely elkészítve, amely a találkozás helye volt, hanem van számunkra egy örökké való hely elkészítve az Istennel való találkozásra. És ez pedig nem más, mint a találkozás Sátrának ősképe, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki a pusztába szállított találkozás Sátrához hasonlóan Isten szeretetének és igazságának a megtestesítője. Ő elhordozta Isten szeretetét és igazságát a keresztfán. Jézus személyében látható a Szent a Földön. Hozzá, ahogy a pusztában lévő sátorhoz, oda lehet menni. Személyében lehet Istennel találkozni. Fontos igazság ez nekünk keresztényeknek, akik vasárnapról vasárnapra találkozni jövünk össze. Találkozunk Istennel és emberrel. Számunkra megtapasztalt valóság az, hogy létezik a találkozás sátra Jézus Krisztusban. Azonban e tény vigasztaló jó hír lehet a bálványimádásban lévők számára. Bálványimádásban lévő embertársaink, társadalmunk számára. Ahhoz, hogy kimenjünk a pusztába, hogy kézen fogva embertársainkat a találkozás sátrához járuljunk, el kell hagyni valóban minden ricsajt, forgatagot, a sok látványt, a sok démoni erő és hatalom által átítatott hatást. Ahogy a színes sátorlapok zajos táborát elhagyta az Istennel találkozni kívánó izraelita, csak puszta, néma, örökkévalóságot sejtető egyszerűsége és végtelensége kerítette hatalmába, úgy kell nekünk is, magunkat megüresítve, az ingereket lecsökkentve, hallásunkat kifinomítva az Isten elé járulni. Végül pedig mi, akik most találkozni jöttünk ide a Deszka templomba, ne felejtsük el életünk legnehezebb óráiban sem, hogy áll a találkozás sátra. Bármikor oda járulhatunk, bármikor kimehetünk a táboron kívülre, bármikor találkozhatunk Istennel, Jézus Krisztus által. Csak ki kell lépni a táborból, az emberi módon szervezett életvitelből, saját életünk megszokott, sőt megrögzött sémáiból, szokásrendszereiből. Találkozhatunk vele. Találkozhatunk vele, aki nem szeretett ömleny, és nem is kőkemény törvény, hanem Jézus Krisztusban megváltónká szelídült Isten. Ő legyen, és ő maradjon mi velünk, és vele találkozzunk. Amen. Urunk Istenünk, mi nem tudjuk azt, amit kérnünk kell, úgy kérni, ahogyan kell. Szentlélek Úristen, Te magad esedez értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Hálát adunk, Urunk, a Te ígédért, amelyben szóltál most is hozzánk. Köszönjük a szavadból áradó jóságot és szeretetet. Köszönjük a vigasztalást és az erőt, de köszönjük, hogy ígéd leleplezte vétkeinket, és megfeddett bennünket. Könyörgünk gyülekezetünkért, gyűjtsd össze időről időre a Te népedet, és add, hogy a hallott igének gyümölcseit is teremhessük. Áld meg egyházunkat, gyülekezetek közösségét, hadd legyenek só és kovász népünk körében. Könyörgünk Anya Szent Egyházunk minden szolgálatáért, áld meg a szívből és hitből és szeretetből szolgálókat. Könyörgünk hozzád a szenvedőkért, a betegekért, az idősekért, a magányosokért, a gyászolókért, a súlyos betegekért, éhező és elesett emberekért. Könyörülj rajtunk, Urunk. Légy segítségül azoknak, akik kísértések között élnek, akik elvesztették hitüket és reménységüket. Gyógyítsd a lelki betegeket, békítsd meg a békitlen házastársakat, felebarátokat és munkatársakat. Irgalmazd azoknak, akik elvesztették életük célját és értelmét, tartsd meg és szabadítsd meg őket, adj ismét értelmet és célt életüknek. Ajándékozz meg őket a Te békességeddel és örömeddel. Esedezünk gyermekeinkért és ifjúságunkért, vezesd őket a te utaidon, magad légy az út. Könyörgünk a fiatal házasokért, szülőkért, ad, hogy érezzék és tapasztalják meg, hogy az Úrnak öröksége a fiak és az anyaméh gyümölcse jutalom. Köszönjük neked azokat, akik legközelebb állnak hozzánk, családunkat, barátainkat. Könyörgünk értük, őrizd meg őket, tarts meg bennünket a te szövetségedben együtt. Áld meg és őrizd meg hazánkat, népünket, adj bölcsességet azoknak, akikre a nép vezetését bíztad, és áld meg felelős munkájukat. Adj békét az egész földön, és hogy minden nép és minden ember békében és egyetértésben élhessen. Mindezt kérjük azzal a hittel és gyermeki bizalommal, amelyre az Úr Jézus Krisztus felhatalmazott, az ő nevében könyörgünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek erőt adó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.